Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 89. Zsoltár első versét. A 89. Zsoltár első verse így kezdődik. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 15. rész 40. versétől, a 16. rész 10. versét bezárólag. A szent igéket leülve írő alázattal hallgassuk meg. Így szól hozzánk Istennek igéje az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. részéből, a 40. verstől.
Pál Szilászt választotta társul, és miután az Úr kegyelmébe ajánlották őt a testvérek, útnak indult. Bejárta Szíriát és Kilikiát, és erősítette a gyülekezeteket. Így jutott el Derbébe, majd Lisztrába is. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről jó bizonyságot tettek a lisztrai és ikóniumi testvérek. Pál magával akarta őt vinni, ezért az ott lakó zsidókra való tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Amikor végigjárták a városokat, átadták nekik azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hoztak, hogy tartsák meg azokat. A gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Misszia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Ezért Misszián áthaladva lementek Troászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak. Egy makedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt. Jöjj át Makedóniába, légy segítségünkre! A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük, Isten oda hívott minket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot.
Isten tegye áldotta az ő igényének hallgatását, szívünkbe fogadását. Jeltek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk nekünk. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, dicséret és hála legyen neked azért, hogy te különös módon szövöd a világ történelmének meg annyi léptékét, meg annyi vonását, hogy hatalmadban van minden, ami történt és ami történni fog, hogy senki nem tehet úgy, nem cselekedhet úgy, hogy az ne lenne a te akaratodban elrejtve. Áldunk téged, Urunk, azért, hogy te különös módon működtél, munkálkodtál az elmúlt időszakban is az életünkben. Beléptél a te igéddel, jó tanácsoddal, végzéseddel. Beléptél meg annyi történés, esemény által a szívünkbe, és formáltál és alakítottál bennünket, hogy mind jobban megismerjük a te szívedet. Atyánk, azért jövünk most te hozzád, hogy minden, ami csendességre vágyik, ami bennünk igazságért, bennünk vigasztalásért kiált, Urunk, ott munkálkodj a te igazságoddal és vigasztalásoddal. Ahol nyugtalanság van bennünk és félelem, Urunk, ott oszlasd el minden félelmünket, minden bánatunkat, minden bizonytalanságunkat. És Urunk, ahol erősségeink vannak, ahol te kimunkáltál bennünk akarást és hitet, ott add meg nekünk azt, Istenünk, hogy hadd tudjuk azt megérteni, hol miképpen kell nekünk azt használni, vele élni, a te szolgálatodra lenni. Urunk, mert erre hívtál el bennünket, és ma ebben kívánsz bennünket tovább tanítani. Urunk, add hát a látást, a megértést, hogy megérthessük mai igédet, amit nekünk adsz. Legyen rányított a szívünk és a gondolatunk, és mind az egész valunk. Urunk, te formálj bennünket, mint jó fazekas, és mi hagyd legyünk alakuló, változó, kezed szerint mozduló, készséges agyaggá. Krisztusért kérünk, Atyánk, hallgass meg bennünket könyörgésünkben. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és az ige hirdetésére és hallgatására készülve egy orgona zenét hallgassunk meg. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánunk közöttetek, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. részében, a 9. és 10. versben eképpen. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak, egy macedón férfi állt meg előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt. Jöjjek Macedóniába, légy segítségünkre! A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Egy picit vissza kellene most lapoznunk a Bibliában, ha a kezünkben lenne, és egy nagyon érdekes részletéhez kellene egy kicsit visszatérnünk most, és indítsuk el itt most az együtt gondolkodásunkat mai igény felett. János evangéliumában a 12. fejezetben olvasunk arról, hogy amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, és nagy ünneplő tömeg vette körül a megváltót, a mestert, és beér Jeruzsálembe, akkor egy különös találkozóra hívással fejezi be szinte ezt a jelenetet János. Azt mondja, hogy görögök is érkeztek ekkor Jeruzsálembe, akik mikor hallották, hogy Jézus megérkezett, sőt, ott van Jeruzsálemben, szerettek volna találkozni az Úrral. Oda mentek Fülöphöz, az egyik tanítványhoz. Fülöp maga mellé vette Andrást, illetve ezt nagyon képviselni kellett ezt a kívánságot. És oda mentek a mesterhez, És Jézus nagyon különös módon reagál arra a kérésre, ami a görögök kérése volt, hogy ők szeretnének Jézussal találkozni. Mert nem az történt, amit úgy várnánk, gondolnánk egy ilyen kérésre, amit Jézus mindig olyan készségesen teljesített, ha valahova menni kellett, valaki hívta őt, valaki megszólította őt. Most nem az történik, hogy Jézus rögtön megy és alkalmat teremt ennek a találkozásnak, hanem nem mozdul Jézus, sőt egy hasonlatot, egy példázatot kezd el mondani, elbeszélni, mégpedig a földbe esett búzamagról szóló példázatot. Amiről azt mondta Jézus, hogy előbb ennek a búzamagnak földbe kell hullania, meg kell halnia, és majd ha meghalt, akkor majd hoz többszörös termést. Jézus tulajdonképpen ezzel a példázattal, hasonlattal akarta nyilvánvalóvá tenni azt, hogy eljön majd a görögök számára is az idő, egyszer majd hozzájuk is eljut, hozzájuk is megérkezik. De most az útja nem hozzájuk vezet, hanem egy másik irányba, egy egyelőre még felfoghatatlan irányba a tanítványok számára is, mert az ő útja a Golgotai kereszt. Neki előbb még fel kell emeltetnie, de majd ha felemeltetik, így mondja Jézus, akkor majd magamhoz vonzok mindeneket. Az az óra, amiről Jézus mint egy ígéretként kicsit ebben a példázatban úgy előre is vetíti, íme most elérkezett. Látjuk a feltámadottat Görögországba menni, Görögországba tartani. Így olvastuk ugyanis, hogy Pál Troászban, éjjel egy látomásban egy macedón férfit látott, aki így szólította meg az apostolt: jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. Különös ez a kérés, ez a mondat, már csak amiatt is, hogy hogyan fejezi ki a látomásban ez a férfi magát, mert azt mondja, nekünk segíteni. Az álombeli férfi nem azt mondja, hogy nekem, hanem nekünk. Ő beszél minden macedón nevében, és ha már minden macedón nevében, akkor minden görög nevében. De ha minden görög nevében, akkor egész Európa nevében. Ott van ebben a kérésben minden római, ott van minden germán, minden szláv, ott vannak a magyarok, és ott vannak azok a kontinensek, ahová aztán a későbbiekben eljut az evangélium. Pált hívja a túlpartra, ez a macedón látomás, ez a férfi, de valójában Jézust hívja segítségül, távoli és jövendőbeli helyekre és időkbe. Pál számára egyértelmű, előttünk is nyilvánvaló, nem lehetett tudatos az, hogy most ezzel micsoda nagy dolgot visz végbe. Számára csak annyi történik, hogy az egyik római provinciából átlép egy másik provinciába. Nem ismerhette a jelentőségét az evangélium útjának, hogy az most éppen átmegy Ázsiából Európába. Mégis mi már látjuk, visszanézhetünk, és hadd mondjam így, éppen itt vagyunk most, az úgynevezett keresztény Európa bölcsőjénél, amit ma lehet, hogy újból ringatgatni kell. Miért megy el, miért indul el az apostol és az ő társai Európába, Macedóniába, az első városba, Filippibe? Azért, hogy hirdessék az evangéliumot. De mit is jelent ez az evangélium? Mi a tartalma, mi a jelentőség? Azon túl, hogy értjük, sokszor emlegetjük, tanulgattuk már, ezt jelenti ez a szó, hogy örömhír. Nem jelent az evangélium a macedóniaknak, a görögöknek, a rómaiaknak, germánoknak, szlávoknak, nekünk magyaroknak sem más, mint amit olyan hosszú évszázadokon keresztül, mint örömhírt őrzött, ízlelgetett, próbált megérteni, aztán hol értette, hol nem, a zsidóság, hogy az Isten szeret bennünket. Hogy az Isten szeret minket. Minket, bűnösöket. Minket, akik tőle elszakadtunk. Akik folyvást ellene lázadunk, akik magunk akarjuk magunkat faragni. És a szeretetért ez az Isten kész volt önmagát áldozni a fiúban, vezekelni a mi bűneinkért a Golgotai kereszten, de értünk aztán feltámadni is a halálból. Ez az örömhír, hogy Krisztus meghalt, érettünk, miattunk és helyettünk, és feltámadott, és ezért nekünk is lehet új életünk, megújult életünk, újjászületésünk, és lesz majd feltámadásunk is. Őt kell hirdetniük Páléknak, őt hirdeti az egyház, őről kell nekünk is vallást tennünk. És ennek az örömüzenetnek, ennek az evangéliumnak, hogy Isten szeret bennünket, van néhány meglepő következménye. Pál a Rómabeliekhez írott levelében az első rész 16. versében ezt írja. Nem szégyellem az evangéliumot, hogy ezt kicsit kiigazítsam ezt a bevezető mondatot, nem vallok szégyent az evangéliummal, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. Azt mondja Pál apostol, ez olyan erő, olyan hatalom, olyan dynamis, ami mindent megmozgat és átjár. Ez van benne az evangéliumban. Ez a hit ilyen, ez az örömüzenet ilyen, amit nekünk mondani kell és továbbadni, belesújni mások fülébe, vagy belekiáltani éppen a világba. Olyan erő, olyan hatalom, amely mindent kész átjárni és átformálni. Ez az erő megváltoztat életeket, átformál gondolkozást, lelki állapotot, meglátást, átformál világokat. Ha lassan is, de formál, alakít. Mert az Isten időnként így is dolgozik, ahogyan mondta régen egy anglikán lelkipásztor. Olyan az Isten munkája, mint amikor csöpög a víz, hogy úgy csepp-csepp, lassanként, de aztán idővel mégiscsak hatalmas vályot keletkezik. Valódi kegyelem az evangélium, ami számunkra. Helyreállító erő, a meghallott, a megértett, a befogadott örömhírben. Az első következménye ennek a befogadott erőnek, hatalomnak, evangéliumnak az, hogy aki hallotta és megértette, hogy őt az Isten szereti, az maga is szabad lesz arra, hogy az Isten szeresse. Ez miért olyan érdekes? Lehet, hogy nekünk talán nem, hiszen mondunk is ilyet, beszélünk is, hogy szeretjük az Istent. De ezeknek a pogányoknak egészen más képük volt az Istenről. Ők féltek és rettegtek a saját maguk alkotta isteneiktől. Ismerjük a történetet, amikor Pál apostol Athénban jár, és ott találkozik egy olyan talapzatra, amire rá van írva az ismeretlen Istennek. Mi van, ha kihagytunk valakit a sorból, nehogy megharagudjon ránk. Inkább kiengeszteljük ismeretlenül is, csak nehogy bajunk legyen belőle, hogy nem tiszteltük őt. De azért azt gondolom, ez nem csak az ókoriak problémája volt, hogy milyen Isten képekkel küszködtek. A ma embere ugyanígy időnként haragszik, vagy távol áll az Istentől, hol közömbös felé, hol vádolja őt az élete meg annyi gondja és nehézsége miatt. Vagy éppen fél tőle. De hogy szeretni az Istent mit jelent, ezt magunktól nem tudhatjuk. Magunktól nem érthetjük ennek a felszabadító erejét, és nem tudhatjuk, miként formál bennünket, ha csak az Isten szeretetét előbb meg nem tapasztaljuk. Mert akik szerethetik aztán az Istent, akik megtapasztalják, mit jelent ez, azok meg is bíznak benne. Azok tudják ráhelyezni az életüket az Istenre, és azoknak jó, azoknak nagyon jó minden időben. Örömben és bánatban, meggazdagodásban és veszteségben egyaránt. Mert tudják, hogy az életük Istenben van elrejtve. De az Isten szeretni, az, hogy ez bekövetkezhet az életünkben, annak van egy másik következménye is. Erre mozdít az evangélium erejével és hatalmával. Aki az Isten szereti, az mozdul arra is, hogy a fele barátot is szeresse. Így mondja a Szentírás, maga Jézus is itt tanít. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből, és vele barátodat, mint magadat. A fele barát szeretete, mondjuk így, ma ha körbenézünk saját 21. századi világunkban, ez az, amire azt mondhatjuk, hogy talán még ez az, amit úgy kimazsolázgat magának korunk a Bibliából. És tegyük hozzá, használja éppen az adott érdekei mentén. Mindig úgy, ahogyan neki jól esik. Kiforgatja önmagához igazítva, idomítva ezt a kifejezést. És ha kell, igen, ezt is láttuk másokszor, számon kéri a hitvalló keresztjének, mint egy önmagát mércének állítva, hogyan kellene megtartani ezt a falabaráti szeretetet. Csak hogy nekünk más mércénk van. Nem az ember, aki kérkedik a maga szeretetével, aki azt gondolja, hogy jól szeret, hanem a Szentírás, az Isten szava. És ott azt halljuk, hogy az embertárs szeretete nem belőlünk, nem tőlünk fakad. Nem mi vagyunk a forrása. Az embertárs szeretete nem a humanizmus. Nem az, amikor az embert állítom a középpontba, hanem az embertárs szeretete az, amikor az Istent állítom a középpontba. Mert a falebarát szeretete az következmény. Minden rabszolgaság jól látható vége. Amikor Izrael népe kivonult Egyiptomból, a maga rabszolgaságából, és megérkezett a Sínai hegyhez, tanulta, ízlelgette az Isten törvényét, szeresd az Urat, a te Istenedet. Van rá 4 parancsolat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Ott sorakozott utána a következő 6. Ki kellett jönni a rabszolgaságából Izraelnek, hogy megértse, mit jelent. Mi az élet, lényege, értelme, amiért az Isten alkotta az embert ebbe a világban. És már ugyanígy csak akkor veszük észre, akkor értjük meg, akkor tanuljuk meg igazából azt, mit jelent a másik szeretete, ha előbb a magunk rabszolgaságából kijövünk. Akárha önmagunkat szerettük, akkor az önzés rabszolgaságából. Akárha a pénzt, a sikert, vagy éppen a kényelmet, és még sorolhatnánk. Hogyan jelenik meg, és erre látunk példát itt a Bibliában, ebben a mai történetben, ige szakaszban, az evangélium átformáló ereje, az Isten szeretete és a fele barát szeretete. Hogyan készül mozdítani az apostolt és a barátait, társait. Különös ez a szakasz, mert ott lépünk bele a történetbe, hogy éppen Pálék elindulnak vissza Kis-Ázsiába, hogy elvigyék az örömhírt, amit döntött az apostoli zsinatot Jeruzsálemben, hogy a pogányokból lett keresztényeknek nem kell előbb zsidóvá lenniük, nem kell körülmetélkedniük, nem kell a törvényeket magukra vennük, amit maguk a zsidókból lett keresztények is mondják. Nekünk is nagy teher, nekünk is nehéz ezeket magunkon hordozni. Szóval ott tartunk, hogy elindul Pál a munkatársával, Szilásszal, hogy elvigyék az örömhírt, mert ez is egy örömhír, egy evangélium. Hogy így, ahogy vagyunk, lehetünk mi az Isten közösségében. Egyszer csak az evangélium, az örömhír, az Isten ereje átformáló akarata egybe kapcsol zsidót és pogányt. És aztán hogy folytatódik a 16. rész, ahol éppen megérkezünk Lisztrába? Csatlakozik ehhez a társasághoz, az apostolokhoz, Timóteus, aki egy derék fiatal ember, és hát azt olvassuk róla, hogy miután Pál látja, hogy ez az ifjú csak alkalmas lenne arra, hogy szolgatás legyen, hát körülmetéli Timóteust. Bennünk ott lehet a kérdés, hogy most akkor hogyan van ez? Most akkor nem kell megtartani a törvényt, vagy meg kell tartani a törvényt? Most mégis mi történik? Hogyan van az Isten szeretete akkor? Most az előbb nem jól értették volna a dolgot? Hadd mondjam így, ez az elhivatottságuk, és ezt látjuk itt az apostolok életében is. Folyamatosan arra vagyunk megszólítva, hogy alkalmazkodjunk az Isten szeretetéhez. Ha egyik alkalommal az az Isten szeretetének megnyilvánulása, hogy nem kell a törvényeket megtartani, és nem kell körülmetélkedni, és ezzel kinyújthatja a kezét egy nép a pogányság felé, akkor lehet, hogy meg kell tanulnunk azt a következő pillanatban, hogy az az Isten szeretete, hogy azokért, akikért még menni kell, és akikért még szólni kell, és hívni kell őket. Most éppen a zsidókról van szó, hiszen nyilvánvaló, hogy Timóteus, hogyha be akar menni görög apától származva egy zsinagógába, hogy ott szolgáljon, beszéljen az evangéliumról, akkor neki bizonyos jegyeket magán kell viselnie. És akkor ezért a szeretetét, az Isten szeretetéért, mert ezzel a hírrel be kell menni a zsidók közé, vállalja ezt a szövetségi jelet Timóteus. Hol így, hol úgy mutatkozik meg az Isten szeretete és mozdít bennünket. De nem azért, mert az Isten változna, hanem azért, mert nekünk kell megértenünk és lassan-lassan felfognunk azt, és szívünkbe elrejteni ezt a nagy csodát, hogy milyen nagy is az Isten szeretete. Milyen hatalmas és körbejárhatatlan. Mi mindig csak egyik oldalról látjuk ezt a szeretetet, és aztán megfogalmazzuk valamit, továbbadunk belőle, aztán lépünk tovább, és gazdagodik ez a kép, vagy éppen néha magunkkal kerülünk önellentmondásba, de ez csak azért van, mert mi emberek vagyunk. Az Isten nincsen önmagával önellentmondásban. Hogyan lehet ezt az evangéliumot átélni, és annak a következményeit, az Isten szeretetét, hogy az Isten szerethetjük és a fele barátot is. Hát ez nem úgy történik, hogy alkotunk szabályokat magunknak, vagy hogy azt gondoljuk, hogy magunkhoz igazíthatjuk az Istent, hanem úgy, hogyha mi vagyunk olyan bátrak, hogy mindig belelépünk abba, hova az Isten hív és rendel bennünket. Ebben a történetben nagy akarások voltak Pálék részéről menni Ázsia felé, arra hirdetni az evangéliumot. És kaptak nemet, és újabb nemet, hogy aztán az Isten más irányba vezetgesse őket. De ők mindig elfogadták, Pálék mindig elfogadták azt a helyzetet, amiben nekik hirdetni kellett az evangéliumot. Én hadd kívánjam ezt magunknak, itt lévőknek, de az egész gyülekezetnek is. Hogy időnként igen, kapunk nemeket az életben, aztán kapunk más helyzeteket, de nekünk csak egy dolgunk van és maradt. Mindenütt és mindenhol. Ezt az evangéliumot továbbadni, mindenütt igazodva ahhoz a szeretethez, ami végtelen és értünk van ebben a világban. Adja Isten, hogy leessünk ezzel jó tanúságtevők, bizonságtevők világunkban. Amen. Gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk neképpen. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, áldunk téged, hogy szeretetet mértékéről és nagyságáról nincsenek valóságos fogalmaink. Köszönjük, hogy mindig új és mindig meglepő, ahogy a munkálkodsz ebben a világban, amire indítasz bennünket, hogy a lépésről lépésre kitanítasz bennünket magadról. Köszönjük ezt a csodát, ezt a felfedezést és a vele járó örömöket. És az azzal járó gazdagodást, hiszen a szívünk is így válik egyre nyitottabbá, készségesebbé. Te rád és arra is, hogy egymást szolgáljuk. Köszönjük Istenünk, hogy nem magunk vagyunk mértéke szeretetünknek, hanem Te magad. Hadd kérjünk hát Istenünk téged arra, munkáld ki azt, hogy mindig Te légy életünk középpontjában. Te légy a mérce, amihez igazodhatunk. És nem csak azért könyöröghetünk, hogy ez a világ is megismerje. Nem önmagához kell igazodnia. Nem az szerint kell alakítgatnia vélt vagy megértett igaz dolgait, vagy éppen a maga akarata merre sodorja őt, hanem hogy megismerjen téged és belőled meríthessen, és ezáltal átformálódhassék ez a világ. Urunk, áldjunk téged evangéliumodért, amely valóban örömhír lehet nekünk. Örömhír arról is felszabadító erő, hogy megbékélhetünk veled, hogy megnyugodhatunk életünk történéseiben, történései közepette. Hogy akkor, amikor örömök érnek, akkor azt neked köszönhetjük meg. És amikor éppen elvétetik tőlünk valami vagy valaki, akkor sem haragod munkálkodik, akkor sem közöttünk nő a feszültség, hanem te jól rendezed a dolgokat, s ha mi nem is látjuk annak végét még, ha nem is érthetjük annak szándékát és a benned lévő terveket, de mindent mégis jóra kívánsz életünk mozdítani. Urunk Istenünk, így hadd helyezzük most kegyelmedre, irgalmasságodra mindazokat, akik az elmúlt héten veszteségeket tapasztaltak és éltek meg. Urunk, teld meg az árván maradtakat, a hátra maradottakat, azokat, akik olyan nehezen tudnak jelen helyzetükkel mit kezdeni. És Urunk, add, hogy fájdalmuk és keserűségük, felfelloppanó haragjuk, ne szakítson el senkit se te tőled. De Urunk, munkáld ki, hogy hozzád közelebb kerülhessen az ő életük. Harcolj értük, Atyánk, küzd meg értük a te nagy és végtelen szereteteddel. Istenünk, így könyörgünk betegeinkért is, azokért, akik magányosan otthon vannak, vagy éppen várják a gyógyulást kórházi ágyon. Istenünk, te tarts bennük a hitnek lángját, te őrizd meg őket, de arra a nagyobbra is, hogy majd veled találkozhatnak, hiszen ez a mi reménységünk. Veled találkozni, most is az örökké valóságban is. Istenünk, te vezess bennünket, népünket, országunkat, és te vezess ezt a világot is, ki az ő nagy bajából, hiányosságaiból, hiább valóságaiból. Te vezess el önmagadhoz, akiben van minden boldogságunk és örömünk. Krisztusra nézünk, ő benne reménykedve, ráhagyva magunkat, Urunk, kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Most pedig fogadjuk Istenünknek áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti véletek. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szomorú szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Sidó Andrea 53 évet élt testvérünket, és Sugár Zoltán 78 évet élt testvérünket. Az Isten vigasztalása legyen a hátra maradott, szerető gyermekekkel, hozzátartozókkal. Hirdetem előttünk álló hetünknek az összejöveteleit és alkalmait is. Szerdán este 7 órakor a fiatal felnőttek köre jön össze bibliaórára, csütörtökön délután 5 órakor tartjuk a hagyományos értelemben a bibliaórákat. Pénteken délután 4 órától a kisifi jön össze, vasárnap pedig délelőtt 10 és 5 órakor tartjuk Isten tiszteleteinket. Hirdetem, hogy holnaphoz képest egy hétre, június 7-én a Calvin kör tartja összejövetelét és előadását, Tímár Gábor előadását hallgathatjuk meg, aki a Soproni Határrevízió katonai és jogi háttere címmel fog nekünk előadást tartani. Nagyon értékes, érdekes előadás lesz ez most, így 100 évvel 1921 után, amikor is Sopron ide szavazta magát Magyarországhoz. Erre az összejövetelre előadásra mindenkit hívunk, illetve hirdetjük, hogy egyúttal az előadáshoz egy rövid közgyűlés is kapcsolódik, majd erre is várjuk a tagokat majd. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, és így énekeljük zárásképpen énekünknek a 196. dicséretünket. A 196. dicséretünk első verse így kezdődik: mondjatok dicséretet keresztjének az Úristennek, majd pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el.